Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Holtalmadba ajánlom édes magyar hazámat és nemzetemet, buzgó imádsággal kérvén téged, hogy amint régente, most is hatalmas pártfogásoddal megvédelmezzed, és a te hű magyar népedet, amely magát mindenha Mária családjának vallotta, az egy igaz hitben, melyet dicső őseleink vallottak, egyesítsd és szeretetben megtartsad. Eszterházy Pál Nándor himájának részletével köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Eszterházy Pál Nándor a Millenniumkor 1895-ben mondotta Magyarország Máriának történő felajánlására. A mai adásunkban folytatjuk majd Bíró László katolikus tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensének gondolatait, elmélkedését, Ferenc pápa Amoris Letíciáját elemezve. Mondatai a családerősítő lelki gyakorlaton hangzottak el, és az utóbbi adásainkban folyamatosan közöljük ezt.
Mert vonzások mindig lesznek az ember életében. Csak hogy melyik vonzásnak engedek, az alapvonzásomnak, az így mondjam, morális, az opció fundamentálisnak, az alapvető elhatározásnak engedek, vagy pedig az éppen aktuális vonzásnak. Ez a szabadság.
Nádosi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását is folytatjuk.
Közben, ha légiharc volt, belevágottam az árokba. Naív szokás, hiszen ott éppen úgy láttam a felettem küzdködők lövöldöző gépét. De megnyugtat az a tudat, hogy a hátamon fekszem a fél méter mély árokban, és innen kívánok minden jót mindkettőnek.
Adásunk befejező részében pedig honvédségi híreket hallanak majd. És következzenek a részletek. Bíró László katolikus tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensének gondolatait hallják. A családerősítő lelki gyakorlaton elmélkedett, amelyet katonacsaládoknak, honvédségben dolgozó civil családoknak tartotta a katolikus tábori püspökség, és az utóbbi adásainkban folyamatosan közöljük az ott elhangzottakat.
Az akarat erősítése, volt egy osztálytársam, ifjúntársam, kispap volt, már meghalt. A Jámbor lélek mindig vizsgai időben mindig magyarázta, hogy te azt kell tanulnom, éppen kedved van az a tétel. Tehát nem egy szisztematikusan tanulta a tételeket, hanem nyálasztam, most enni meg akart a tekintet, akkor ezt fogom megtanulni. Mert amit kedvel tanulok, azt jobban meg tudom tanulni. Ki is lépett 3 év alatt. Érthető, megnősült. Mert ő mindig azt tettem, hogy éppen kedve van. És akkor éppen egy nőhöz volt kedve. Ami egy 30 éves ember, nem olyan ritkaság. Ez a permisszivitás. Az akarat erősítése és meghatározott cselekvések ismétlése erkölcsi magatartást hoz létre. Tetszik látni? Az adott jó magatartások tudatos, szabad, dicséretet nyert, elismerése nélkül a nevelés nem éri el a célját. Tehát az, ami a szülőnek a legnagyobb önfigyelme és önmegtagadása. Mindig az a dresszúra, és még vissza is jelezni a gyereknek. A motivációk, vagy a vonzódás, mert egy meghatározott érték iránt érzünk, nem válnak erényé, ezen megfelelően motivált tettek nélkül. Tehát teszik látni, nem lesz az érték erényé, ha ezt a része nincsen meg. És szerencsés az a gyerek, mi felnőttek már tudjuk, hogyha a szüleink tudtak ránk figyelni, és valamit végig kellett csinálni. Volt egy magyar tanárunk a Benzéseknél, a íróknak, költőknek egy minősítése volt. Az ember semmi se csinált az életében végig. Ez egy lesújtó vélekedés volt. Lehet, hogy nagyon-nagyon tehetséges volt az életű író vagy költő, de ez csak ennyi volt az értékelése. Uraim, mert semmit nem csinált végig az életében. És valószínűleg gyényeiben ő is hordozta a jót, meg ott voltak az eszmék, hát megírtak költeménybe, vagy regénybe, vagy akármibe. Csak éppen semmit se csinált végig. Tehát a motiváció vagy vonzódás, ez a két szót használja a pápa. A szabadság nagyszerű dolog, de el tudjuk veszíteni azt. Tehát éppen, mikor gyereket szabadon hagyod, pont a permisszivitás, éppen a szabadságát veszíti el a szerencsétlen. Mert minden vonzásnak engedelmeskedik. Ha megvan az érzelmi motiváció, akkor a vonzások nem viszik félre. Ha megvan a begyakorlottság cselekvésre, akkor az értékből erény lesz. Ez a nagyon-nagyon nehéz is, és fontos. Tehát a szabadság nagyszerű dolog, ez, amit reggel mondtam a misében is, Krisztus szabadságot hozza el. Ha elszakítjuk ezt a köteléket, akkor a szabadság veszik el, nézz körül, a halmok mutatnak be áldozatot. Az egy áldozat helyett. Az erkölcsi nevelés a szabadság kiművelése. Teszik hallani, az erkölcsi nevelés az a szabadság kiművelése. Ezt vették el tőlünk. Észrevétlenül szinte. A gyerek ott megpötyögteti azt a hülye gépet, és tücsköd bogarat megnéz. Szerencsétlen. Mondom ezt a pápának a mondókáját, de azt gondolom, hogy ez nem is gyereknevelésről szól, hanem önnevelésről. Önnevelésről szól. Sajnos a mi generációnk sem, minél fiatalabb közöttünk valaki, annál inkább nem kapta meg ezt a nevelést már, ezt a begyakorlást. Ez a bajunk. És akkor ezt adjuk tovább, a semmit. A semmit. Szóval mondom, itt az egész, az egyháznak ez a 2000 éves gyakorlat, ami kialakult. Persze, sokszor ott is rossz didaktikával mondták tovább. De a lényeg azért benne volt. Csak nevetségessé tették, nem is volt sokszor nehéz. Az erkölcsi nevelés a szabadság kiművelése tehát, elhatározások, motiváció, gyakorlati alkalmazások, ösztönzések, jutalmak, példák, modellek, szimbólumok, reflexiók, buzdítások, a cselekvésmód felülvizsgálata, a párbeszéd segítségével, a cselekvésmód felülvizsgálata, a párbeszéd segítségével. Melyek segítik a személyeket kibontakoztatni azokat a belső stabil elveket, amelyek arra indítanak, hogy spontán módon tegyük a jót. De még egyszer a szavakat hadd mondjam, hogy csak pici maradjon bennünk. Szóval legalább annyi készség megvan, hogy ti meghallgatjátok ezeket. A mai világ ezt meg sem hallgatná, pedig igazak. Még egyszer, hogy mondjam, az erkölcsi nevelés a szabadság kiművelés. Tehát kell hozzá egy döntés. Itt kezdte a pápa is. Elhatározások, motivációk, értelmi, érzelmi motiváció, többit ne felejtsük el. Gyakorlati alkalmazások, begyakorlások, ösztönzések, még egyszer motiváció, jutalmak, példák, modellek, szimbólumok, reflexiók, buzdítások. Ti anyukák, ösztönösen, amikor picike egy megtorpan, akkor te mondd neki, hogy meg tudod tenni. És a picike neki durálja magát. Mert tudja, hogy meg tudom tenni. Tehát reflexiók, buzdítások, a cselekvésmód fölülvizsgálatai a párbeszédek segítségével. De amikor azt mondod a gyereknek egy ilyen jó vacsoránál, hogy gyerek, beszéljük meg, hogy is volt ez a délután, amit most fensít az iskolából. Miért volt jó, miért volt az? Persze szerintem nincsen ideje rá, mert te meg akarod még te is nézni az internet, hogy milyen levelek jöttek. Tehát párbeszéd, útján a reflexió. Meg segítsd a személyek kibontakoztatni azon belső stabil elveket, amelyek arra indítanak, hogy spontán módon tegyük a jót. Ez az erkölcsi nevelés. Végén spontán tedd a jót. Az erény, tehát amit így begyakoroltasz a gyerekkel, olyan cselekvési mód, olyan meggyőződés, amely a cselekvés belső és állandó elvévé alakult, ezért az erényes élet építi erősíti és neveli a szabadságot, elkerülve azt, hogy a személy elembertelenítő és antiszociális, kényszeres hajlamok rabszolgájára legyen. Szóval pozitív módon kell a parancsokat beállítani, persze. Tehát a parancs az parancs. Az úgyis azt mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Kész. Ezt nem lehet elbagatelizálni. Mert az emberben nincs meg ez a belső tartás, vonzások, hát százszor elváltatok na ti is. Mert vonzások mindig lesznek az ember életében. Van nincs hiba. Csak hogy melyik vonzásnak engedek? Az alapvonzásomnak, az így mondja morális, az opció fundamentálisnak, az alapvető elhatározásnak engedek, vagy például az éppen aktuális vonzásnak. Ez a szabadság. Tehát értek, az ilyen begyakorolt elemek, azok nem rabságot hoznak, ha értelmesen csináljuk, hanem a szabadságot eredményezik. Ugyanis maga az emberi méltóság követeli meg, hogy mindenki tudatos és szabad választások alapján, azaz személyes meggyőződéstől indítva, meghatározva cselekedjen.
Bözsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Éppen ebédeltem, amikor bejött Csáki gróf meg Topercer. Csáki már egy kukkot sem tud magyarul, csak a szíve hozta el hozzám. Részletesen érdeklődött Budapestről meg a családjáról. Pestről tudtam neki valamit mondani, de a csákiakról egyetlen szót sem. Aztán ő mondott néhány régi családi adatot. Ezekhez konyítottam valami halvány, bizonytalan adatot. Láttam, hogy nem érti, miért nem törtem magamat, hogy jól megismerjem a családját. Nem mondhattam meg neki, hiszen olyan szimpatikus ember, hogy nem szeretem a főnemeseket, és csak személyükben tisztelem, becsülöm őket, ha megérdemlik, mint jó magyarok. Topercer, a pesti Topercer család leszármazottja. Egész részletesen elmondta a családjuk elszakadt részének a történetét. Aztán bejött az itteni lengyel pap. Nagyon szimpatikus, kedves ember. Elmondta, hogy mekkora hatást tett híveire a magyar mise. De azt is elmondta, hogy milyen mély nyomot, emléket hagytunk a hívei lelkében az itteni viselkedésünkkel. Nagyon jól esett, mert nem győzem reggeltől estig járni az alakulatokat. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy most már nem a magunk urai vagyunk a mocsarak és erdők között, hanem bejöttünk Európába. Tehát a legnagyobb kötelességünk legyen most a felebaráti szeretet, hiszen ezek a nyomorultak összehasonlíthatatlanul többet szenvednek, mint mi. Aztán elkezdtük a helyzet taglalását. Rövidesen olyan adatokat mondott az én új kedves barátom, amelyből nem volt nehéz kitalálni, hogy kikkel van együtt. Rá is kérdeztem egyenesen, latinul. Tu es sacerdos partizanorum? Te is a partizánok papja vagy? Utikve? Mindenképpen, volt rá a felelet. Akkor értettem meg, hogy a háziak miért fogadják olyan nagy szívességgel és barátsággal. Elmondtam neki élményeimet, amelyeket benne a városban, meg itt a közvetlen környéken láttam, hallottam, és amelyeknek részese voltam. Ő mindenről tudott. Arról is, hogy felfedtem a házi rokon úgymond kereskedőnek igazi kilétét. Köszönetet mondott a partizánok nevében, akik már személyesen ismernek itt a környéken. Fura egy világ, engem ismernek a titkos alakulat és ellenállás tagjai, de én csak akkor jövök rá, hogy kicsodák, amikor valami személyes kapcsolat elkerülhetetlené teszi a személyük felismerését. De akkor mindig őszintén bemutatkoznak, és erre én nagyon büszke vagyok. Mert ugyanígy voltam én az orosz partizánokkal is. Ott is személyes barátságban voltam a vezetőkkel, különösen a Gorniki halásztanyán és környékén. Már sokat írtam azokról is. Most, mintha megismétlődnék, ugyanez. De az a különös, hogy a lengyel utálja és gyűlöli az oroszt. De a közös ellenség a germán. Tehát érzik, hogy mi malomkövek között vagyunk, a magunk tehetetlenségében így az orosz is, a lengyel is megosztja a bizalmát velünk. Különös, hogy sohasem kérnek semmiféle biztosítékot arra, hogy ne mondjam el a velük való beszélgetést. Így vagyok most ezzel a helyi pappal is. Óvatosan előhozakodik a kérésével. Adjak neki katonaruhát, mert a sajátja bennmaradt a városban. Újra elő kell vennem a magyarázatot, hogy nem adhatok, mert a kincstárit a német hóhérok a magyarok megtorlására használják fel, és ennek nem tehetem ki az embereimet. Nehezen értette meg, hogy miért nem kockáztatok, de a végén mégis elismerte, hogy igazam van.
Adásunk befejező részében honvédségi hírek. 24. alkalommal nyílt kiállítás Tavaszvárás címmel a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandár Protokoll Rekreációs és Kulturális Igazgatósága, valamint a Budapesti Nyugállományok Klubja szervezésében a fővárosban Budapesten a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban, amely a 14. kerületben a Stefánia út 34 szám alatt található. Az április 22-ig nyitva tartó tárlaton Moshauser Miklós, Eskacsó Róza, dr. Török Mária és Németh András alkotásai mellett Bartal Ildikó, Tisztartó Edit, Kolosvári Miklós és Páncél Zoltán festményeit csodálhatják meg az érdeklődők. A Magyar Honvédség ezen a nyáron is várja az alakulatainál ötnapos táboraiba a honvédelem és a katonai élet iránt érdeklődő fiatalokat. A program sorozat célja, hogy lehetőséget adjanak a honvédelem ügye iránt érdeklődő diákoknak a katonai élet, a katonák mindennapjainak megismerésére. Egyben felhívják a figyelmet a pályaválasztás előtt állóknak az életpályamodellel biztosított katonai hivatás lehetőségeire. A honvédelmi tábor 12-től 18 éves korig fiataloknak szóló bentlakásos táborozási lehetőség, ahol kiszakadva a szürke hétköznapokból nem mindennapi élményeket élhetnek át biztonságos körülmények között. Az ötnapos turnusokon résztvevők a Magyar Honvédség különböző alakulatainál ismerkedhetnek meg többek között a haditechnikával, a Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverekkel, légijárművekkel, a táborokat mindenhol tapasztalt katonák vezetik. A helyszínekről, az időpontokról, tehát a táborozásról a következő címen olvashatnak hasznos információkat. A facebook.com/honvédelmitábor, illetve a honvédelem.hu oldalakon. Jelentkezni a honvédelmitábor.irányasereg.hu oldalon lehet. Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket, hallgatták a műsorunkat, tegyék ezt majd egy hét múlva is. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Mai adásunkban is szó volt a családról, a gyermeknevelésről, így hát egy családért mondott imával búcsúzok önöktől. Áld meg, atyánk, családunkat, hogy örömünket és boldogságunkat szeretetedben és az irántad való szeretetben találjuk. Istenem, óvj meg minket a gonosztól, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.